Az Aréna vendége Navracsics Tibor, a Fidesz frakció vezetője, felkért miniszterelnök helyettes és közigazgatási és igazságügyi miniszter. Folytatjuk a beszélgetést. A köztisztviselőknél, közigazgatásnál tartottunk. Említette, hogy meg akarják hosszabbítani a köztisztviselők karrier lehetőségét. Lesz-e újra olyan rendszer, mint ami régebben volt, a kiemelt köztisztviselők rendszere? Ha jól emlékszem, főtisztviselői karnak hívták.
Igen. Ezt. Régóta gondolkozunk, és szakmai viták is vannak a szakértőink között, hogy legyen-e, ne legyen, mert a magyar politikában miközben az a főtisztviselői kar, amely 1998 és 2002 között fönnállt, és aztán még utána pár évig a Medgyessy kormány, illetve a Gyurcsány kormány idején is működött, funkcióját tekintve rendkívül hasznos volt, és tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a legtöbb Európai Uniós tagállamban létezik valami hasonló megoldás, amely egy ilyen prémium kategória a közigazgatási karon belül. Politikailag olyan támadásoknak volt kitéve ez a főtisztviselői kar, ami miatt most is gondolkozunk, és az az igazság, hogy nem döntöttük még el a kérdést, hogy érdemes-e belevágni egy ilyenbe, vagy pedig eleve kudarcra van ítélve azok miatt, a politikai támadások miatt, amelyek akkoriban az ellenzék által megfogalmazott vádak voltak, illetve vélhetően most is támadnák ezeket. Úgy gondolom, hogy egy kis időnek kell még eltelnie, hogyha valóban azt akarjuk, hogy egy olyan főtisztviselői karunk legyen, amely párt hovatartó, vagy a kormány párt hovatartozására való tekintet nélkül bizonyos témákban a kontinuitást, a szakmaiságot tudja a legmagasabb szinten biztosítani, ahhoz várnunk kell egy kicsit azzal, hogy a magyar politikában a bizalmi szint emelkedjen.
Megvannak a szakemberek ehhez? Vagy közben elmentek a piacra?
Részben valószínűleg elmentek néhányan a piacra, igen, hiszen a piac sokkal jobb fizetést tud ma kínálni, különösen egy olyan embernek, aki valamennyire ismeri a közigazgatást, és ez megint egy érzékeny pont, ami sok más európai országban és az Egyesült Államokban is pontosan szabályozva van, nevezetesen azok a köztisztviselők, azok a közszférában dolgozó emberek, akik mondjuk megismerik a kormányzati döntéshozatali mechanizmust, megismernek ott embereket, személyes kapcsolataik alakulnak ki, utána nem tudnak könnyen és minden átmenet nélkül elhelyezkedni a piacon, hiszen ők kiváló lobbisták lehetnek éppen személyes kapcsolataikra alapozva. Magyarországon ez sincsen szabályozva a jelen pillanatban. A köztisztviselők és a piac között gyakorlatilag elég szabad az átjárás, és adott esetben előfordulhat az, hogy egy piaci szereplő néhány évre köztisztviselővé válik, belelát mindenbe, majd visszatér a piacra, és ott kamatoztatja ezt a tudását, vagyis lehet, hogy részét elveszítettük, de én úgy gondolom, hogy nagyon sok kiváló magyar köztisztviselő dolgozik például Brüsszelben, az uniós intézményekben egészen kiváló emberek dolgoznak nagy tapasztalattal, és jól teljesítenek ott is, illetve azért én megvédeném most itt a magyar közigazgatási kar felső részét, hiszen nagyon sokan jól beszélnek idegen nyelveket, európai kitekintéssel is bírnak már, nagy tapasztalattal is, vagyis a magyar közigazgatás személyállományában is lehet találni bőségesen olyan embereket, akik egy ilyen főtisztviselői kart megalapozhatnának.
Ugye Orbán Viktor a nemzeti együttműködés rendszerének megteremtéséről beszél. Ez mit jelent? Hogyan kell ezt elképzelni?
Egy olyan politikai rendszert, ahol a mi elképzeléseink szerint a kormány nem pártkormány, nem párt érdekeket szolgál, és nem a magyar társadalom egyes csoportjainak az érdekeit jeleníti meg és próbálja érvényesíteni, hanem az egész nemzet ügyeit, a nemzeti érdekeket jeleníti meg, amely így most nagyon patetikusnak és nagyon absztraktnak tűnik, de talán úgy azt tudnám mondani, hogy amit már a beszélgetés első részében is mondtam, a politikának a közjót kell szolgálnia, olyan lépéseket kell hoznia, amely a magyar, minden magyar polgárnak, tekintet nélkül arra, hogy ideológiailag, település típus szempontjából, szociális státuszát tekintve, melyik csoporthoz kötődik éppen, de mindenki számára javulást hoz az életkörülményeibe, vagyis a kormányzati döntéshozatal és a kormányzati lépések meghatározásánál, miközben természetesen van egy érték meghatározottság, azaz nyilván lehet érezni a kormányzati lépéseken, hogy éppen szociáldemokrata, szocialista, vagy kereszténydemokrata, konzervatív, vagy más színezetű kormány van, aközben ezeknek a direkt pártpolitikai érdekeknek nem szabad megjelenniük.
Mik lehetnek ezek a kérdések, hogyha ezt az ember végig gondolja, akkor gyakorlatilag mit fog csinálni például az ellenzék, hogyha a kormány csupa olyan dolgokat csinál, ami az egész ország érdekeit szolgálja, nem lesz oka vitatkozni.
De biztosan lesz. Tehát attól azért nem félek, hogy az ellenzék munkanélkül marad. Egyrészt nyilván a részletkérdéseket tudja vitatni, másrészt a megvalósítást tudja vitatni. Minden kormány hibázik, mint ahogyan minden ember hibázik. A kormányzati hibákra rá lehet építeni ellenzéki kritikát. Talán el tudjuk érni, ha jól haladunk előre, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy ezzel ne sértsen meg, vagy ne ébresztek gyanakvást az ellenzéki politikusokban, és ne azt érezzék, hogy ki akarjuk szorítani őket a döntéshozatalból, vagy egyetlen a vitákból. Tehát, hogyha jól alakulnak a dolgok, akkor talán el tudjuk azt érni, hogy fixálni tudjuk a célokat, a nemzeti célokat, és a viták a részletekről folynak. Én úgy gondolom, hogy közel állunk egyébként minden éles szembenállás ellenére viszonylag közel állunk ezeknek a céloknak a rögzítéséhez, hiszen éppen a sanyarú gazdasági helyzetünk mutat rá néhány olyan elérendő célra, amely szerintem közmegegyezésnek örvend, ilyen például a versenyképesség. A versenyképesség, amelyet sok esetben csak gazdasági kategóriaként kezelünk, valójában az élet minden területén jelen van, hiszen tudjuk értelmezni azt a fogalmat, hogy milyen a versenyképes oktatás. És tudjuk a PISA felmérésekből, hogy a magyar oktatási rendszer az elmúlt években sajnos leszakadóban van Európa élvonalától, egyre kevésbé versenyképes. Tudjuk, hogy azt is értelmezni természetesen, milyen a versenyképes gazdaság, és én úgy gondolom, hogy tudjuk azt is értelmezni, hogy milyen a versenyképes állam. Hogy hogyan jutunk el ehhez, milyen lépéseket kell tenni, és ezeket milyen színvonalon valósítjuk meg, erről viszont már komoly és éles viták folyhatnak majd.
Ezekben a kérdésekben eddig is nagyon egymásnak ellent mondó vélemények voltak. Akár a gazdaság versenyképességét illetően, hogy azt milyen eszközökkel lehet elérni.
Így van, de...
Egyik oldalról adócsökkentés, vagy csak egy példát mondjuk a másik oldalról nem lehet adót csökkenteni, mert...
Igen, de én úgy érzem, hogy eddig mi nem jutottunk el addig sem, hogy pontosan definiáljuk, közös definícióját adjuk a versenyképességre. Nem mondtuk ki ma Magyarországon azt, hogy ahhoz, hogy versenyképes, stabilan növekvő és fenntartható növekedéssel rendelkező gazdaságunk legyen, ahhoz nem csak a gazdaságra kell odafigyelnünk, hanem oda kell figyelnünk az egészségügyre, állami feladatként, stratégiai feladatként, oda kell figyelnünk az oktatásra, állami feladatként, stratégiai feladatként, és meghatározni azokat a középtávú célokat, amelyek alátámaszthatják a versenyképes gazdaságot. Nem mondtuk ki, hogy nagyon fontos, és nem is tett a kormányzat sok esetben semmit azért, hogy nagyon fontos a jól képzett, szakképzett munkaerő, akár középszinten, most már mindenki a szakképzés reformjáról beszél, mert az ezt megelőző években gyakorlatilag széthullott a szakképzés Magyarországon. Hogy igenis az egyetemekre, a felsőoktatásra anyagilag is áldozni kell, mert lehet panaszkodni amiatt, hogy túl sok diák van ma az egyetemeken, egyébként az európai átlagot nem haladja meg, de az igazi probléma nem az, hogy túl sok diák van, az igazi probléma az, hogy infrastruktúrális fejlesztések nem követték a diák szám bővülését, következésképpen sok esetben már nem lehet előadásokat megtartani egyetemi termekben. Vagyis számos olyan kérdés szerintem éppen a válság következtében nyilvánvalóbbá és élesebbé válik, amelyek eddig is ott voltak a magyar politikában, most azonban, és részben ez adja a helyzet nehézségét és bonyolultságát is, most azonban azonnali válaszra várnak.
Ez eddig érthető, amit én nem értek, hogy hogyan, milyen fórumokon jön létre az a konszenzus, amiben majd működni tud ez a nemzeti együttműködés.
Hát ha pártpolitika világát nézzük, akkor nyilvánvalóan a parlament egy ilyen fórum, ahol majd a viták folynak. De hogyha kilépünk a professzionális politika, vagy a pártpolitika világából, akkor például a nemzeti konzultáció lehet egy ilyen terület. Hiszen éppen ez adhatja az újdonságát a miniszterelnöki szerepnek, amikor nem csak a pártpolitikai vitákban, konfliktusokban, vagy éppen a pártpolitikai együttműködésben határozza meg a miniszterelnök a saját szerepét, hanem ahogyan ő fogalmazott, a társadalom egyik polgáraként, akit a társadalom többi tagja vagy többsége éppen azzal ruházott fel ideiglenesen, vagy azzal bízott meg ideiglenesen, hogy vezesse a társadalmat, azonban tudatában van annak, hogy ez egy ideiglenes megbízatás, és tudatában van annak, hogy ő neki a választópolgárokkal állandó kapcsolatban is kell lennie munkája során.
Kikkel és hogyan fog konzultálni a miniszterelnök, mert nyilvánvalóan nem fog mindenkihez oda menni egyenként.
Nyilván, tehát lesznek, akik nem megy oda, de a nemzeti konzultációnak végül is persze elérhetetlen célja az, hogy 10 millió magyar állampolgár mondja el a véleményét, mert valószínű van jó pár olyan, aki nem is akarja elmondani az adott kérdésben. De mégis az a célja, hogy úgy nyissunk ki kommunikációs csatornákat, hogy az állampolgárok közvetlenül magukénak érezhessék az ügyeket, és magukénak érezhessék az ügyek, a problémák megoldásában való részvételt. Vagyis ki van ezt találva egyébként? Fórumok, beszélgetések, most már az internetes kommunikáció is számos lehetőséget nyújt arra, hogy bekapcsolódjanak a polgárok, ha magába a döntéshozatalban nem is, de a döntések befolyásolásában igen, vagyis számos ilyen terület van.
Ugye államigazgatás, illetve önkormányzati változtatásokról még konkrétan nem beszéltünk. Mi fog történni a következő időszakban ezen a téren? Amit eddig hallani lehetett, hogy 200 fős parlament és az önkormányzatok, vagy az önkormányzati képviselők számára felére csökkentése.
Igen.
Szakértők, szakemberek erre azt mondanak, hogy ez azért még nem önkormányzati reform.
Ez valóban, mi nem is mondtuk azt erre, hogy ez az önkormányzati reform. Emellett mi erre mindig azt szoktuk mondani, ez a politika reformja. Amikor válságban van egy ország, amikor 7%-kal zuhan a gazdasági termelése, a gazdasági összterméke, akkor a politikusoknak meg kell érteni azt, hogy a választópolgárok kisebb politikai elitet akarnak, és ennek próbál megfelelni a 200 fős parlamentre vonatkozó javaslatunk, illetve a kisebb képviselőtestületekre vonatkozó javaslatunk. Amelyet az első jogszabályok között akarnánk egyébként benyújtani az új parlamentbe. Ugyanakkor az önkormányzati reform egy nehezebb kérdés, mert sok mindent foglal magába. Az önkormányzati feladatellátástól kezdve az önkormányzati rendszer strukturális felépítésén keresztül, nevezetesen, hogy ne rébuszokba beszéljek, helyi szint, megyei szint, regionális szint, hogyan alakul, hogyan viszonyul egymáshoz, egészen odáig, hogy hogyan finanszírozzuk az önkormányzatokat, mennyi saját bevételük legyen, az állami támogatásoknak milyen aránya legyen. Itt folyik a szakértői munka, de még korán sem vagyunk a végén. Nem utolsó sorban azért, mert a választópolgárok még nem egészen egy hete döntöttek úgy, hogy kétharmados többségünk lesz. Ez új távlatot nyit, hiszen a kétharmados törvények korábbi története azért azt mutatta, hogy amennyiben a többi párttal együttműködésben tudtunk volna csak elfogadni önkormányzati törvénymódosítást, akkor annak elég kicsi lett volna az esély, hogy ez sikerült volna. Most, hogy megvan ez a kétharmad, nem visszaélni akarunk ezzel a hatalommal, de most ez reális lehetőség, hogyha valóban az önkormányzati feladatellátáson módosítani akarunk valamit, akkor ezt most meg tudjuk tenni.
Mikor? Egészen konkrétan, nevezetesen a mostani önkormányzati választások előtt történhet ez meg, vagy...
Én úgy gondolom, hogy már nem. Én úgy gondolom, hogy ez már csak a választások után. Részben nem is lenne szerencsés feladatellátási struktúrát évközben változtatni. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy nincsen elég idő arra már, hogy átgondoljuk. A mi önkormányzati képviselőink, önkormányzati vezetőink rendkívül változatos megoldási javaslatokat tettek le az asztalra, és még folyik a szakmai vita a párton belül.
Milyen irányok, vagy milyen elképzelések vannak? Ugye itt kb. 3200 önkormányzat van Magyarországon. Gyakran előkerül ez a kérdés, hogy ez nagyon sok egy ekkora országhoz. Az a kérdés is felmerül, hogy például a polgármestert közvetlenül, vagy a képviselőtestület válasszon.
Nálunk én szocialista sajtótájékoztatóból értesültem erről, hogy állítólag mi azt akarjuk, hogy a polgármestert a képviselőtestület válassza, én nem találkoztam ezzel a tervezettel a Fideszen belül. Tehát nálunk ez nem kérdőjeleződött meg, hogy közvetlenül válasszák a polgármestereket. Ami az önkormányzatok számát illeti, ott pedig én úgy gondolom, hogy minden közösséget megillet az önkormányzás joga, vagyis nem erőszakkal nem lehet elvenni egy községtől, egy falutól a képviselőtestületét vagy a polgármesterét. Az előfordulhat, hogy egy falu úgy dönt, hogy önálló önkormányzatot nem működtet, de éppen a tanácsrendszer, éppen a 70-es, 80-as évek falu összevonásai, település összevonásai, körzetesítései, talán a reakciójaként már a minden település élni akar az önkormányzás jogával, és nekünk erre nincs jogunk, hogy megtagadjuk tőlük. Vagyis ez legyen, a képviselőtestületek létszámát csökkenteni lehet, és azt lehet még távlatosan, és ezen is gondolkozunk, és ezen is dolgozunk, hogy az államigazgatási feladatokat és az önkormányzati feladatokat elválasszuk egymástól. Ugye ma helyi szinten ez összefonódik, ez a kettő egy városháza, vagy éppenséggel egy községi polgármesteri hivatal egyben az állam legalsó pontja, és egyben az önkormányzat megjelenítője is, amely sok esetben egymástól eltérő feladatot jelent. Sok ország ismeri azt a megoldást, hogy az államigazgatás és az önkormányzati igazgatás minden szinten elkülönül egymástól, és más intézményrendszer jeleníti meg. Hogyha ezt meg tudjuk oldani okosan, jól, és az önkormányzatok sérelme nélkül, akkor középtávon azt mondanám, hogy valószínűleg kísérletet fogunk tenni a jövőben. A középtáv az azt jelenti, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ebben a ciklusban, de terveket kidolgozzuk már ebben a ciklusban, ugyanis meggyőződésem szerint itt az intézményi összefonódások mellett van egy nagyon fontos olyan kérdés, amely sok esetben összekeveredik, és ez Magyarországon problémát jelent. Az államigazgatás alapvető vezérlő elve a hatékonyság, az aláfölé rendeltség és a hatékonyság. Az önkormányzatiság alapvető vezérlő elve a demokrácia, a polgárközeliség és a demokrácia. De hogyha ezeket összekeveredik, akkor ez mindenképpen más-más szempontok megjelenítését eredményezi. Ha okosan külön tudjuk választani, akkor talán egy jobb állami működést tudunk elérni.
Megye vagy régió? Ugye ebben a kérdésben az elmúlt években kialakult egyrészt egy vita, másrészt egy elég érdekes felemás helyzet. Ön milyen irányban gondolkodik?
Én úgy gondolom, hogy az emberek jó részt ezt eldöntötték, ez megye. Az identitás, ami a legfontosabb a politikában, az intézményrendszerek működtetése szempontjából, nem működik regionális szinten. Nincsen közép-dunántúli regionális identitás. Még az észak-magyarországi talán van, de ez nem biztos, hogy pont az észak-magyarországi régiónak felel meg, annak a határainak felel meg. Miközben maga a regionális beosztás is szerintem nem jó. Ugye két példát szoktam erre mindig elmondani. Jászberény és Záhony ugyanahhoz a régióhoz tartozik, holott teljesen nyilvánvaló, hogy a két teljesen eltérő tájegység, eltérő gravitációval, és a többi, és a többi. Miközben a Balaton három különböző régióhoz tartozik, ugye a közép-dunántúli, a Veszprém megyei része, a közép-dunántúli, az a nyugat-dunántúli régióhoz tartozik, a Zala megyei része, és a dél-dunántúli régióhoz tartozik, a Somogy megyei része, holott például, ha valahol érdemes lenne egységes megközelítést alkalmazni, akkor az éppen a Balaton lenne. Tehát én úgy gondolom, hogy a legalább az államigazgatási szinten megye, ennek megfelelően létre is kívánjuk hozni a közigazgatási hivatalokat megyei szinten ismét. Részben utazási okokból is, a magyar közlekedési infrastruktúra nem annyira fejlett, hogy egyébként ügyintézés szempontjából nagyobb távolságokat meg lehessen tenni. Igyekszünk minél közelebb vinni az ügyintézést a polgárokhoz.
Budapest Orbán Viktor azt mondta, hogy országos szinten is az önkormányzatok átalakítása egy nagyon nehéz feladat, de hogy a Budapest az még nehezebb.
Budapest egy nagyon nehéz kérdés, és én itt egy kicsit én azért is vagyok tanástalan, mert szerintem alapvetően a budapesti önkormányzati életben érintett embereinknek, szakértőinknek és politikusainknak kell megmondaniuk, hogy Budapest milyen irányba lépjen tovább. Tarlós István és Kósa Lajos körülbelül másfél évvel ezelőtt készítettek egy tervezetet, amely négy változatot tartalmazott: erős Budapest, erős kerületek, city koncepció, és volt még a gyakorlatilag a mostaninak a fenntartása. Erről még Budapesten folyik a vita, én ebben nem kívánnék beavatkozni. Én úgy gondolom, hogy itt a budapesti politikusoknak kell meghozni a döntést. Én mindenképpen arra ösztönzöm őket, és arra is ösztönöztem eddig is őket, hogy olcsóbbá kell tenni a politikát itt Budapesten is, és átláthatóbbá kell tenni a felelősségi viszonyokat kerület és fővárosi szint között.
Vészesen fogy az időnk, egy picit eltávolodva az ön tárcájához közvetlenül kapcsolódó kérdésektől, és egy kicsit rátérve arra, hogy a kormányzás első időszakának mik lesznek az első lépései, vagy első feladatai. Az egyik a határon túli magyarok állampolgársága. Ezzel kapcsolatban elhangzottak azok a nyilatkozatok, miszerint a leendő kormány ezt az elsők között szeretné rendezni. Ugye itt az egyik legfontosabb kérdés a választójuk kérdése. Erről hogyan gondolkodnak?
Úgy gondoljuk, és a mostani tervezetek azt tartalmazzák, hogy a kettős állampolgársággal rendelkező emberek a magyar általános választójogi szabályok szerint rendelkeznének választójoggal. Ugye a magyar általános választójogi szabályok azt tartalmazzák, hogyha valaki magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási helyen rendelkezik, akkor szavazhat a magyar választásokon. A mostani terveink szerint ez lenne a megoldás.
Ugye erre azt szokták mondani, hogy egy törvénynek nyilván több kritériuma is van, hogy mitől jó egy törvény, de az egyik az feltétlenül az, hogyha egy törvény nem ösztönzi az állampolgárt rögtön arra, hogy kiskapukat keressen. Nem tartanak-e attól, hogyha ez a szabályozás ilyen lesz, akkor azok a határon túli magyarok, akik szavazni szeretnének, azok majd rokonokhoz, ismerősökhöz jelentkeznek be Magyarországon csak azért, hogy szavazhassanak.
Na de ez akkor
ez
már
azt jelenti... helyzet lenne.
Nem vagyok benne biztos, hogy méltatlan helyzet. Hát ha csak ezért jelentkeznek be, akkor persze méltatlan helyzet, de azért, hogy akkor ezt a pozitív oldaláról nézem, ez viszont azt is jelenti, hogy egy határon túli magyar számára annyira fontos az anyaország belpolitikai kérdése, és nyilván tájékozott is ezekben a kérdésekben, hogy ezt a fáradtságot is megteszi, és megszervezi magának ezt az életet, amit nem azt mondom, hogy jó, de ez egyfajta aktivitást jelent. Persze, akkor jó egy törvény, hogyha nem csábít kiskapukra, de az az igazság, hogy nagyon kevés olyan törvényt tudok, ahol nincsen kiskapu. Ugye a másik megoldás, még két megoldás lehet, az egyik, hogyha egyáltalán nem adunk szavazati jogot, ez gyakorlatilag egy olyan megoldás lenne, amely szimbolikussá tenné merőben a kettős állampolgárságot. A másik megoldás pedig, hogy automatikusan megadjuk a szavazati jogot minden kettős állampolgárságnak. Ez viszont speciális megoldást tenne szükségessé. Ez sem ismeretlen egyébként Olaszországban, Horvátországban ez létezik. Aki horvát állampolgársággal rendelkezik, az például Horvátországban a parlamenti választásokon egy speciális listára szavazhat. A pártoknak van egy a határon túlélő horvátok számára állított listája, és arra lehet szavazni. Csak azt mondom, hogy ez egy másik megoldást jelent. A mi mostani megoldásunk, nem biztos, hogy ez lesz a végső, csak ahol most tartunk, ez egy köztes megoldás lenne.
Nagyon röviden próbálok kérdezni, lesz-e önálló környezetvédelmi minisztérium? Ugye erről az elmúlt időszakban több oldalról érkezett igény.
Igen, én is innen is arra szeretném kérni, az általam egyébként nagyon nagyra becsült környezetvédőket, hasonlóan az oktatásügyet, a szívükön viselőket, hogy azt fontolják meg, hogy attól jobb lesz egy szakterületnek, hogy van önálló hivatala, lesznek ott irodák, lesznek titkárnők, lesznek Audik, lesznek, bocsánat, nem akartam az autóvárkát kimondani, lesznek nagy autók, és egy ilyen válságban különböző hivatalokat kell létrehoznunk, miközben az elmúlt évek éppen az bizonyít, hogy volt ugyan önálló környezetvédelmi minisztérium, volt önálló oktatásügyi minisztérium, volt önálló egészségügyi minisztérium, mégis egyre kevesebb pénz jutott ezekre a területekre, és nem figyelt rájuk a kormányzat. Mi azt szeretnénk, hogyha nem intézményektől függne a kormányzati figyelem, mi ezeket stratégiai ágazatként kezeljük, de nem intézményeken keresztül, nem az ágazati minisztériumokon keresztül, hanem nagyobb, ugyan nagyobb minisztériumok révén, nagyobb egységekben kezeljük, természetesen viszont államtitkár, erős államtitkár irányításával meg fog jelenni személyesítve, megszemélyesítve és meg fog jelenni a kormányzati figyelem.
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen.
Az aréna vendége Navracsics Tibor, felkért miniszterelnök helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter volt.